Hangtörténetek.
Muzsika hetet hét határon túról, szombatonként este 8:45-től.
Zenei szerkesztő dr. Szabó Attila, műsorvezető Ila Gábor. Támogató a BIOL.
Thank you.
Hangtörténetek című műsorunk kereken 80. adásában felvételről köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió kedves hallgatóit. Annak az oka, hogy ma nem élő adásban vagyunk, mindössze annyi, hogy ha minden igaz, akkor jelen pillanatban mind a ketten, illetve mind a 300 000-en a csíksomlyói búcsún veszünk részt. De azok kedvére, akik nem lennének ott, vagy ott lennének, és onnan hallgatnának minket, természetesen ma is gyönyörű muzsikával készültünk, illetve gyönyörű zenét válogatott zenét szerkeztünk. Dr. Szabó Attila, aki itt van velünk. Szervusz Attila, hogy vagytok?
Szervusz, estét kívánok, köszönjük szépen, jól. Két régi zenét volt alkalmunk most hallani. Az első az az elképesztően szép Viola d'Agambasso szerzője, Le Sieur de Machy, egy francia 17. századi zeneszerző, 17. század második felében tevékenykedett. Sokat nem tudunk az életéről, születés évet, halála évét se tudjuk, azt tudjuk, hogy 1650-es évektől követhető az életútja, úgy 1700-ig. Én mindig, mikor ilyen zenei témáról van szó, a 17. századról, akkor úgy Bachhoz szoktam viszonyítani, Bach születési évéhez, 1685-höz a dolgokat, az eseményeket, a évszámokat. Hát itt azt mondhatjuk, hogy Bach, a gyerek Bach megérhette Le Sieur de Machy tevékenységét, de hát nem valószínű, hogy ismerhette volna. Minden esetre mostanában igen gyakran veszik elő, főleg Viola d'Agamba játékosok a munkásságát, ugyanis részletesen leírja az akkori korok előadás módját és a díszítéseket, ezért ez egy ilyen feneketlen kincses bánya a mostani gambájátékosok számára. Ezt az is mondom, mert több ízben is felmerült a kérdés itt a műsorunkban, hogy vajon mik a forrásai a korhű előadás módak, hát például az ilyen munkák, amit Le Sieur de Machy hagyott hátra számunkra. De ez a Le Sieur, ez különben az urat jelenti a régi franciában. Jó sejti, aki arra gondol, hogy ez az angol szörrel rokon. Valamikor sok évszázaddal ezelőtt a franciát és az angolt úgy a nyelvben, mint sok minden egyébben nem is nagyon lehet szétválasztani. Az előadó pedig Jordi Savall volt, a nagyszerű katalán zenész, és már 83 éves, egy hatalmas, igen szerteágazó zenei munkásság áll mögöttem. Mai napig az egyik legjelentősebb Viola d'Agamba játékos, de én emlékszem, néhány évtized ezelőtt, 20-30 évvel ezelőtt őt tekintették egyértelműen a legnagyobb Viola d'Agamba játékosnak. De ez egy kicsit változott azóta, mert több fiatal tehetség is felbukkant, fiatalabb. Mindenesetre a hangszeres tevékenysége mellett ő egy jelentős zenetörténeti munkásságot is végzett, megszámlálhatatlanul sok zenéje van, lemeze, CD-je. Nekem százával vannak CD-im, nem is tudok ki igazodni közöttük, ugyanis együttese is sok van neki. Ugye van az első, ez a Hesperion együttes, eleinte Hesperion 20-nak hívták a 20. századról, aztán amikor 2000-ben átléptünk, akkor Hesperion 21 lett, aztán van egy másik, a La Capella Real de Catalunya, akkor van a Le Concert des Nations, egy zenész, a családja is zenész család, a felesége Montserrat Figueiras volt, nagyszerű hárfás és énekes, a lánya is énekes és hárfás, Arianna Savall, na szóval csupa zene, Jordi Savall. Őt hallottak tehát Le Sieur de Machyt előadni. Majd utána Claudio Monteverdi egy átírt madrigálja következett. Monteverdi egy igen nagy alakja a zenetörténetnek, a reneszánsz és a barokk között tulajdonképpen ő az átmenet. Ő az a hatalmas alak, amelyik az átmenetet jelentette. Bizonyos korszakaiban, tehát első korszakában reneszánsz, aztán ő maga az, aki a barokkra jellemző, például a basso continuót bevezette. Illetéről sokat tudunk, noha munkásságának sajnos nagy része elveszett, mégis maradtak fel munkáim, amik megalapozzák ezt a minősítést, hogy a legnagyobb alakja talán a Bach előtti időknek. Vasút László a Mantuai Herceg Muzsikusa című regényében ír életéről igen részletesen, érdemes elolvasni, aki szereti Vasútot, igen szépen ír magyarul. És azért ez nagy dolog, hogy magyar nyelven hozzájuthatunk ilyen régi korok részletes leírásához. Az ő életútja nagyjából három nagy olaszvároshoz köthető, Cremona, Mantua, ugye ez ma Mantova és Velence. Említettem az előbb, hogy átíratban hallottuk ezt a madrigált, hát valójában itt az történik, hogy egy bizonyos Aquilino Coppini valamiért szükségesnek találta átírni a szöveget, zenéhez nem nyúlt a szöveghez, és hát ebben az átíratban hallottuk a Le Poème Harmonique-ot Vincent Dumètre vezényelte. Következő zenénk az Johann Sebastian Bach zenéje lesz, mint általában minden nagyobb egyházi ünnepkor, őt rángatjuk elő, mint szolgálatos muzsikust, a Lipcsei kántort, de hát életében is ezt csinálta, hogy kiszolgált világi és egyházi mindenféle ünnepeket, és ilyenkor pünköstkor meg kell emlékezzünk, amit nem tettünk meg a maga idejében, az áldozó csütörtökről is, tehát itt most az első darab, amit hallani fogunk, az a Himmelfahrt oratórium, tehát az Urunk mennybe menetelének oratóriuma. Ez áldozó csütörtökre készül, de hát valószínűleg, hogy nem áldozó csütörtökre mutatták be, hanem már akkor is vasárnap. 1735-ös év áldozó csütörtökének vasárnapján, ha lehet ilyet mondani a Lipcsében. Az áriát, amit hallani fogunk, azt Altra írta Bach, a címe Ach, bleibe doch, vagyis ó, maradj. Catherine Patrias fogja énekelni, valamint a Collegium Vocale Cantet, és Philipp Herweget fogjuk hallani vezényelni az együttesét, világhírű együttesét. Második darabunk az pedig pünkösdi hangulatot fogja közvetíteni nekünk egy kantátából, az Also hat Gott die Welt geliebt, tehát Isten szerette a világot című kantátából fogjuk hallani ezúttal szopránra írt áriát, aminek a neve Mein gläubiges Herze, vagyis hívő szívem. Ez a pünkösd másodnapjára, tehát hétfőre szolgáló kantáta. 10 évvel korábban, 1725-ben adták elő először. Itt, amit érdemes észrevenni, az a rendkívül derűs, mondhatni örömteljes hangulat, ami árad ebből a zenéből, ami többek között a violoncello piccolónak, tehát a piccolo gordonkának köszönhető. Ezt igen tudatosan használta Bach ilyen körülmények között, amikor ezt a bizonyos megbékélést, előrenézést, derűs hangulatot igyekezett adni a zenéjének. Arlene Ogé-t fogjuk hallani, ezt muszáj elmondjam, hogy ezt úgy ejtik ki, hogy Ogé, ezt a nevet, de valójában Augernek írják, így látjuk gyakrabban leírva, egy kaliforniai amerikai énekes volt, meg koloratúr szoprán, igen szép pályát futott be, eredetileg óvónő volt, meg tanítónő, de aztán felfedezte a saját hangját, és igen nagy mesterekkel tanult, és aztán majd énekelt. Ez a Bécsben, a Varázsfúvólában éjszaka királynője volt a bécsi filharmonikusokkal, József Klipsz, ez illetve azért ez nem akármilyen teljesítmény, hogy csak egyet mondjak a rendkívüli pályája a stációi közül. A zenekart pedig a Gehinger kantoráit, valamint a Bach Kollégium Stuttgartot, azt Helmut Rilling fogja nekünk vezényelni. Hát ő az az igazság, hogy atya istene a kórhű előadásmódnak és a Bach előadásnak. Bach egyik legnagyobb 20. századi szakértője volt. Az ő nevéhez kötődik talán az első Bach összkiadás, hogy milyen 171 CD formában jelent meg a Hensler kiadónál. Én nekem is sok tízesével van Helmut Rilling lemezem, sajnos elég rossz minőségű vették fel akkoriban a nyugat-német hangmérnökök az ő muzsikáját, én nem tudom, hogy nem sikerült jobb körülmények között felvenni, de mindeste hallgathatók a lemezek, de nem olyan minőségű, mint amilyen az ember szeretné.
Thank you.
80. epizódunkból nem maradhatott ki Johann Sebastian Bach, az ő muzsikáját hallgattuk.
Most Beethoven következik. A Kamasz Beethoven pontosabban, egy triót fogunk hallani, annak is középső adagio tételét, trió zongorára, fuvolára és fagotra, ez eléggé különös felállítás, kombináció, G-durban. Ennek nincsen opusz száma, ugyanis Beethoven halála után a hagyatékában találták meg, nem nagyon ismert munka, de nekem eszembe jutott, miközben elképzeltem magam előtt a Kamasz Beethovent, eszembe jutott a tanár úr kéremből az a bizonyos fejezet, most a fejezetnek a címét nem fogom tudni mondani, amikor Karinthy arról ír, hogy miként álmodozik a Kamasz arról, hogy világhírű tudósok tapsolják, akadémikusok a rendkívüli tudományos teljesítményét, felfedezéseit, megkapja doktor honoris causa címet, sapkák, kalapok repülnek az égbe. Ugyanabban az álomban a sport rendkívüli, páratlan sporttevékenység erről is álmodik, ugye metszerő tudós is, világhírű tudós is, meg sportoló is. De hát elképzelem, hogy Beethoven is ilyesmiken törhette a fejét, hogy most ezt komponálja a kis Mozart, nagyon Mozart szellemében, de ki tudja, lehet, hogy ez majd valamikor világhírhez fog vezetni, és ha így gondolta, akkor nem tévedett. Ez a második középső tétel egy szép romantikus zene. Az első tétel az lényegében tiszta Mozart. A harmadik, talán a leggyengébb, az nekem nagyon éretlennek tűnik, de hát ez nem is csoda. Amit itt érdemes megjegyezni a zenészekről, akiket előadják, Alexei Lyubimov zongorán, Valentin Zverev fuvolán és Valéri Popov fagotton. Itt Alexei Lyubimovról beszélnék, ő egy jeles orosz zongorista, aki a szovjet időkben igen túl nagy előszeretettel nyúlt a nyugati avantgárd zenészekhez, és hát emiatt bizony megdorgálták a szovjet időkben, hát ő már a Sztálin utáni években élt, tehát nem volt mondjuk, ahogy az életét féltse, de azért őt is egy olyan tízesztendőre félretették, mellékvágányra, ez alatt tanult meg csembalózni, meg fortépiano játszani, aztán a mostani állapotokban ő az a bizonyos zongorista, akinek volt bátorsága 2022-ben, áprilisában jelni kolléganőjével, egy neves orosz szopránnal, Jana Janilovával, és ketten Schubert dalokat adtak elő, valamint egy ukrán zeneszerző Valentin Szilvesztrov zongoradarabokat. Kifejezetten az volt a címe az előadásnak, hogy Songs Against the Times. Dalok idők ellen. Hát ez egyértelműen a háború elleni protest volt, amit aztán természetesen a koncert vége fele le is igyekeztek állítani a hatóságok. Két rendőr megjelent, és ott hát úgy látszik azért a rendőrök is elveszítik a bátorságukat, még az orosz rendőrök is, amikor egy zongora közelébe kerülnek, és egy 78 éves öreg úr zongorázza Schubertet, azért nem a gumibolt után kapkodnak először. Lehet látni egy YouTube filmecskén, amint megvárják, hogy a mester befejezze a darabot, és akkor a közönség pedig állva tapsol. Érdekes módon ezek az emberek, akik ott összegyűltek, és főleg Alexei Lyubimov, a magyar aktuális diskurzus szerint ők háborúpártiak lennének, mert Putyin ellenesek. Nagyon érdekes. Thank you.
Beethoven zongorára, fuvolára és fagotra írt G-dur triójának középső tételét hallgattuk. Milyen muzsikával készültél az utolsó búcsúzó blokkunkba, Attila?
Egy 20. századi zenedarabot fogunk hallani, 1990-ből valót, akkor írta Arild Plau, norvég zeneszerző, a verseny tubára és vonósokra című darabját, ennek is a harmadik finálé tételét fogjuk hallani. Erről a zeneszerzőről tudni kell, hogy ő a II. Világháborúig zongorista volt, aztán a világháborúban többféle sérülést is beszerzett, majd még hadifogságba is esett, és utána kénytelen volt fagotra áttérni. Ezúttal viszont nem a fagotot fogjuk hallani, hanem a tubát, ez a szimfonikus zenekar elefántja tulajdonképpen, ezt a múltkor is mondtuk. Óriási hangszer, a legmélyebb, tehát ez a basszus tulajdonképpen a fúvósok között. És egy norvég tubás fogja nekünk a szólót játszani. Øystein Botsvik a neve. Ő igen ismerős a tubások számára, világszerte híres, ugyanis nem csak szólista, ami pedig nagy dolog egy tubásnál, hogy szólistaként koncertezzen, hanem azért is, mert egyik fő tevékenysége neki a tuba népszerűsítése. Több, hát mint egy olyan 10 CD-je is van, ami a tuba népszerűsítésével foglalatoskodik. Egy nagyon szép hangú hangszer, hosszú a története, és hosszú maga a hangszer is. Hogyha kitekernénk, kiegyenesítenénk a tubát, akkor egy több méteres, egyre vastagodó részcső jutna. Hát az interneten lehet látni, egy vidám férfi csapatot vannak, vagy 10, akik a vállukon visznek egy ilyen kiegyenesített tubát. Majd Gabriel Fauré régi kedvenc zeneszerzőnk következik egy dalával, amit Pablo Casals, a nagyszerű spanyol-katalán gordonkás írt át 1910-ben gordonkára és zongorára, zongora kísérettel. Eredetileg ugye hangra volt és zongorára. Az előadók pedig Alban Gerhardt lesz és Cécile Licade. Après un rêve, a címennek a dalnak, egy álom után. Valóban egy álomról van szó, az egyik legismertebb Fauré dalnak a szövege, tulajdonképpen egy álom. A szerelmesével távozik a fény felé, egyre távolabb a földtől, álmában az illető, majd ébredés után vágyataggan vágyódik vissza az álmába, keresi az álmát. Ezt fogjuk hallani.
Plauval és Fauréval búcsúzunk tehát mára, áldott ünnepeket kívánunk, jövő héten szombaton ismét élőadásban várjuk Önöket, a viszonthallásra. Thank you.
Műsorunkat a BioEl támogatta. A BioEl gyógyszeripari vállalat felelősséget vállal a székelyföldi kulturális élet egészségéért.